Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál háromfelé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A fejedelmek kora Erdélyben mai tartalmából. Bethlen Gábor egy olyan Erdély uralkodója lett, amely alaposan kivérzett a körülbelül másfél évtizede tartó külső és belső konfliktusok miatt, és amely külpolitikai tekintélyének a mélypontján volt. A török uralom még sosem volt annyira nyomasztó, mint 1613-ban. Az előző fejedelem politikája teljesen felborította a társadalmi békét, a szászok sérelmeiket hangoztatták, az ország gazdasága romokban hevert, és a művelődés támogatására sem volt igazán lehetőség. Az új fejedelem feladata volt ezeket a gondokat megoldani, de lássuk, halljuk, mennyire sikerült ezt neki a 13 éves uralkodása alatt orvosolni. Témánk az országépítés. Fejedelem.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a Marosvásárhelyi Rádió és a fejedelmek kora Erdélyben meghívását.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást. Az előző műsorban Báthori Gábornak a bukásáról, bukásának körülményeiről beszéltünk, valamint megpróbáltuk kideríteni azt, hogy a törökök miért pont Bethlen Gábort választották Erdély fejedelmének, még Báthori Gábor eltávolítása előtt, és arra következtetésre jutottunk, hogy valószínűleg Bethlennek az emberi tulajdonságai, nagyon jó törökországi kapcsolatai segítették hozzá a fejedelemség megszerzéséhez. Ugyanakkor beszéltünk Bethlen Gábornak a megválasztásáról, ahogy a cinikus kortárs írta, szabadon féltükben eligált fejedelemmé választásáról, és megnéztük, hogy mi volt az ára ennek a fejedelemmé választásnak, ugyanis a törökök rögtön visszakövetelték Lippa és Jenővárát, és megnéztük, hogy hogyan próbálta a fejedelem ezt az érdekes kérést, vagyis inkább érthető kérést elodázni, és hogyan adta át végül is Lippát a törököknek, és milyen megítélése volt ezen átadás miatt Bethlen Gábornak a korban.
Köszönjük az emlékeztetőt. Történész úr, miként alakult Bethlen Gábor és a rendek viszonya?
Bethlen Gábornak a belső viszonyok alakításában rendkívüli uralkodói képességnek kellett tanúsítania, hiszen már az első általa összehívott országgyűlésen a rendek törvénybe foglalták az uralkodóval való szembenállás ideológiáját, a kálvini reformáció ellenállási tanát. A közelmúlt keserves tapasztalataira hivatkozva szögezik le a rendek, hogy az esküszögő fejedelemmel szembe ellenállást szervezhetnek. Azt állítják Erdély rendjei, hogy a régen és törvényesen kiadott kiváltságaikat akarják megtartani ezáltal. A szászvárosok ugyancsak megfogalmazzák a fejedelmi hatalommal való szembenállásuk ideológiáját, itt a társadalmi szerződés elmélete bujkál a sorok között. De Bethlen uralmával szemben azonban itt a szászvárosokban is a régi kiváltságok védelmébe szövetkeznek, az őseik unióját újítják meg. Ellenállásuk fő oka abban található, hogy Bethlen nem tiszteli a középkorban maradt kívánságukat, aminek értelmében még a fejedelem is csupán a városi tanács beleegyezésével tartózkodhat Szászvárosban. Ugyanis Bethlen nem adta vissza a Báthori Gábor által elvett szebent. Az új fejedelem régitől örökölte a szászság ellenállását, ahogyan az egész erdélyi rendiség háborgása tulajdonképpen Báthory túlkapásainak szólt, és Betlehem megválasztás után fellobbant, és szavakban annyira korszerű ellenállás tartalma inkább középkori marad. Betlen Gábor így módon rendkívül ellentmondásos helyzetbe került. Ő szervezte meg Báthory Gábor eltávolítását, és ahelyett, hogy mint szabadított ünnepelnék, neki kell a fejedelemségre alkalmatlan előd tetteinek következményeit viselnie. Az új fejedelem azonban az öncélú ellenzékieskedést nem erőszakkal töri meg, mert Betlehemnél az uralkodói dilettantizmust Erdélyben a fejedelmi szakértelem váltotta fel. A cél nélkül hatalmaskodó fejedelem helyét a hatalom tudatos építője foglalta el. Ebben a folyamatban az első lépést már a fejedelem választó országgyűlésen megtette Betlehem Gábor. Ő is megjelent a törökök által összehívott országgyűlésen, és megkérte a rendeket, hogy oldják fel az 1612. novemberi menekülése után törvényen kívüli helyezését. Majd távozott, és kivonulásával jelezte, hogy tudja, ennek a visszavonása előtt nincs joga jelen lenni az országgyűlésen. A sok ezer katonával a háta mögött ez az eltávozás nem lehetett több, mint udvarias gesztus, de mégis jellemző Betlehemre, hogy megtette, ezzel is jelezve, hogy győzelmével nem fog visszaélni. A török tatár seregek távozása után pedig Betlehem kímélettel fogott hozzá az ország megnyeréséhez. A legelső dolga a szászokkal való viszony rendezése volt, mivel ellenállásuk a három nemzet uniójának felbomlásával fenyegetett. Betlen Gábornak hűségesküt letenni nem voltak hajlandóak. 1613. decemberében pedig külön szövetséget kötnek egymással a szász városok képviselői, és minden engedelmességet megtagadnak addig, amíg Szegbent vissza nem kapják. Betlen először tárgyalni próbál. Csupán a fejedelemsége első telére kérte a várost maga és a kísérete számára. Mivel a szászok ezt sem voltak hajlandóak elfogadni, végül engedett. 1614. február 17-én visszaadta a várost a szászoknak, és másnap ő maga is távozott. A helyzet azonban ezzel még nem rendeződött teljesen. Amikor Betlen első országgyűlését Segesvárra hívta össze, az ottani tanács megtagadja a gyűlés befogadását. Végül a szászok engedménye nyomán Medgyesen tudnak összegyűlni a rendek. A fejedelem a szászok gesztusát a megbékélés jelének tekinti, és az első országgyűlésen 1614. februárjában, márciusában kísérletet tett arra, hogy a szász autonómia jogait csökkentse. A három nemzet uniójának működését kívánta volna úgy szabályozni, hogy ez gyakorlatban a közös teherviselést jelentse. A rendek, elsősorban a szászok a javaslattól viszont elzárkoztak. Nem voltak hajlandók törvényt hozni arról, hogy veszély esetén a magyarokat és a székelyeket falai közé befogadják, sem a közös pénztár felállításáról. Betlen viszont nem erőszakoskodott, tudomásul vette a rendek döntését. Látszólag meghátrált, a valóságban azonban nem adta fel eredeti célkitűzéseit. Az unió reformja a rendi kiváltságok visszaszorításához vezetett volna, Betlen azonban nem ezek abszolút csökkentésébe volt érdekelt, hanem a maga hatalma és a rendek egymáshoz viszonyított hatalmának arányán kívánt változtatni. Megfelel céljainak tehát az is, hogy ha egyszerűen fejedelmi hatalmát növeli a végtelenségig. Így is tett, az összetűzés helyett a vele szemben álló erőket megkerülve építette ki a rendek felé emelkedő fejedelmi hatalmát. Ezt határozottan és mellékszempontok figyelembe vétele nélkül hajtotta végre. Két ponton változtatta meg az uralkodás mechanizmusát. Az egyik a politikai struktúrát érinti, mellőzte az országgyűlést. A másik intézkedése gazdasági jellegű volt. Anyagiakban függetlenítette magát a rendi erőforrásoktól. E két változtatás azt jelenti, hogy gyakorlatilag megszüntetett minden rendi ellenőrzést a fejedelmi hatalom fölött. Mindezt az erdélyi országgyűlés sajátos összetételének kihasználásával tette meg. Míg máshol, így a királyi Magyarországon is, a 16. század végére általában már kialakult az uralkodói osztálynak egy olyan köre, amelynek tagjai rendszeresen részt vesznek az országgyűlés munkájában. Hasonló tendencia Erdélyben azonban csak igen halványan észlelhető. Az erdélyi országgyűlésekre a többséget a fejedelem hívja meg. Alakulóban volt ugyan a 16. század végére egy olyan uralkodói elit, amelynek soraiból szokás lett az országgyűlésre résztvevőket hívni. Az előkelő családoknak ez a köre azonban még távol állt attól, hogy rendszeres résztvevők legyenek. Ha egyes tagjai meghívót kaptak, kötelező volt a megjelenésük. Joga azonban senkinek sem volt az országgyűlésen való részvételre. Tehát a fejedelem tetszéséből hívottak mellett az általa kinevezett tanácsurak, a fejedelmi tábla bírái és a tisztviselők, valamint a székely és magyar törvényhatóságok főtisztjei, a szász és magyar városok képviselői alkotják az országgyűlést. Ez utóbbiak közvetve választással jutnak be, mert városi választott tisztségük alapján szokták küldeni őket, mivel azonban a fejedelem tetszésétől függ, hogy mely városokat hívja, illetve mellőzi, semmi jelentősége nincs a választásnak. Az erdélyi uralkodó gyakorlatilag szabadon alakítja a diéták összetételét. Bethlen élt is ezzel a lehetőséggel. Egyre szűkíti az országgyűlési tárgyalásokon résztvevők körét. 1615. májusában még 62-en tanácskoztak az országgyűlésen, 9 évvel később, 1624. júliusában már csak összesen 32 résztvevője volt a diétának. Ebből körülbelül kétharmados többséget képviseltek, a Bethlen akaratából megjelentek. Az így módon kialakított országgyűlések döntéseit nyilvánvalóan könnyen lehetett befolyásolni. A fejedelem azonban még ezekkel a diétákkal is került a nyílt konfrontációt. Mivel sem szokás, sem törvény nem szabályozta az országgyűlések összehívásának rendjét, radikálisan csökkentette a számukat is. Uralkodását megelőző években, 1605 és 1613 között évente 2 és 8 között változott az országgyűlések száma. Az uralkodásának első éveiben Bethlen is összehív évente 5-öt, 1617 és 22 között azonban már csak évi 2-t, sőt 1619-re csupán 1-et. És 1623-tól kezdődően megint csak egy országgyűlést hívat össze évente. A diéták számának csökkentése magától értetődően együtt járt az országgyűléseken tárgyalt ügyek mennyiségének csökkentésével. Bethlen igen tudatosan gondoskodott arról, hogy az egyre kevesebb ügy egyre jelentéktelenebb is legyen. Uralkodása elején még gyakorlatilag mindenről tárgyalhat az országgyűlés. A tárgyalt ügyek épp úgy érintik a külügyeket, mint a belügyeket, például Lippa átadását egyenesen az országgyűlés szavazza meg, de ezen kívül megvitatják az adó és a vallásügyeket, a nemzetek egymáshoz való viszonyát, a jobbágyrendszer megszigorítását. Mintha Bethlen uralkodásának első éveiben semmiről nem merne dönteni az országgyűlés nélkül. 1619-el viszont megváltozik a helyzet. Tavasszal még van egy fontos tárgyalás az igazságszolgáltatás szabályozásáról, de ősszel már elmarad az országgyűlés. Miután jelentéktelen hadikészülődésről korábban hetekig eltárgyaltak, a cseh felkelők szövetségével indított magyarországi hadjáratról 1619-ben a fejedelem nem tájékoztatja már az országgyűlést. Ezzel a külügyek teljesen eltűntek Bethlen diétáinak napi rendjéről. A belügyekben 6 éven át, 1625 májusáig csak egy vallásügyi törvénycikk megfogalmazása és a székelyek azóztatásáról folyt 1622-ben lényeges vita, valamint a gyulafehérvári főiskolának alapításának törvénybe foglalása és a jobbágyok fiainak szabad iskola látogatását megerősítő törvények kerültek az országgyűlés elé. Ezek azonban már eldőlt ügyek, amire az országgyűlés már csak rábólint. Közben nem csupán Erdély diplomáciai helyzete változik meg, anélkül, hogy az országgyűlés egyszer is foglalkoznék a külügyekkel, de Bethlen az ország gazdaságát, pénzforgalmát is átszervezi a rendek bevonása nélkül. Az országgyűlések ugyan tanácskoznak időnként gazdasági ügyekről, de minden esetben csak bevezetésük után. Bethlen 6 évig gyakorlatilag csak az adók megszavazására használja az országgyűlést. A rendek nélkül intézi az országügyeit, és alakítja azt a korszerű állam minden funkcióját betölteni képes fejedelemség eltartójává.
Beszéljünk most Bethlen Gábor gazdasági intézkedéseiről is.
Bethlen Gábor uralkodásának egy nagyon fontos pillére az általa bevezetett gazdasági intézkedések, és itt párhuzamot kell húzzunk a Nyugat-Európában lezajló folyamatokkal. Ugyanebben az időszakban, amikor Bethlen uralkodott, Nyugat-Európában a korlátlan hatalmukat építő uralkodók a korszerű állam megszervezéséhez nélkülözhetetlen anyagiakat elsősorban az állami adók emelésével teremtették elő. A 17. századi Európában a feudális kötöttségektől mentes polgárságot kiemelik a népesség más rétegei közül. A gyors vagyongyűjtésre alkalmas és képes társadalmi osztály válik az abszolutista államok anyagi fenntartójává. Egy kölcsönös érdekeltség jön létre, az állam a polgárság anyagi erejére támaszkodik, míg a polgárok pedig a vagyonosodásukat érik el az új gazdasági és politikai helyzethez való alkalmazkodással. Bethlen azonban nem alkalmazhatja a fejedelmi hatalma kiépítése során ezeket az eszközöket, mert elődjétől korszerűtlen adóztatási rendszert örökölt. 1609-ben a 15 éves háború pusztításai és általános zavarai után az állami terhek kivetésének lehetőségeit újra felmérték. Korábban az európai általános gyakorlatnak megfelelően vagyonai állapotuk szerint fizették az állami adót az erdélyiek. Igásállataik száma, illetve 5 ökör értékéhez viszonyított vagyon volt a számítás egysége. 1609-ben ezen változtattak. Az országgyűlés elhatározta, hogy egyszerűen fejadót vett ki, az adózók személye szerint végezzék az adófizetést. 10 jobbány alkotott egy kapot, 5 pedig egy felet. Minden birtok külön adózott, és ha 10-en, illetve 5-ön túl 2-vel, 3-mal vannak többen a lakosok, ezek segítség a többieket az adófizetésében. Ezen kívül a régi erdélyi sajátosságok megmaradnak, a szászok náció szerinti fiktív kapuszámla történő adózása és a székelyek rendszeres adó aluli mentessége. Így módon Erdély adózó népességének túlnyomó többsége vagyoni állapotától függetlenül fizetett adót. Ezt az adórendszert a rendek a háborúra hivatkozva kényszerítették ki Báthori Gábortól, és ő könnyelműen elfogadta, ezzel lemondott az alattvalók vagyoni helyzetének akárcsak befolyásolásáról is. Bethlen nem nyilvánítja ezt a törvényt érvénytelennek, itt is kitér a konfrontáció előtt, kísérletet sem tesz arra, hogy a vagyon szerinti adózás bevezesse. És ugyanígy tudomásul veszi a régi sajátosságokat is, hogy a szászok mind rend vesznek részt az adózásban, a székelyek pedig rendszeresen nem fizetnek. Ezzel ugyan Erdély leggazdagabb városai Szeben és Brassó maradnak ki a vagyon szerinti adózásból, bevonásuk azonban óriási változtatásukat igényelt volna. Az erdélyi társadalom hagyományos rendi tagozódását kellene átalakítani, a nemzetek helyett a valóságos társadalmi rétegzést figyelembe véve megszervezni az adózást. Mivel ez nem következik be, így módon egy kölcsönös érdektelenség jött létre. Bethlen fejedelmi hatalma nem tud hozzáférni a legvagyonosabb társadalmi elemek gazdagságához, ezért nem érdekelt a fejlesztésükben, nem is támogatja őket. A szász és a székely polgárság így, mivel az újjászerveződő állam a gazdagodását nem segíti elő, a központi hatalommal szembe a rendiség oszlopa maradt. Csak néhány város, elsősorban Kolozsvár, amely vagyon szerint fizet adót, kerül Bethlen államával olyan viszonyba, amilyen nyugaton a központi hatalom és a polgárság között kialakult. E kapcsolat következménye sejteti, hogy milyen anyagi tartalékok maradtak elzárva az erdélyi rendiség bástyai mögött. Ugyanis a fejedelem gazdasági intézkedései által segített Kolozsvár adója 1614 és 24 között 350 forintról 2400-ra emelkedett. Ezek a számok jól tükrözik a város gazdasági erejének és lehetőségének a fejlődését. Azt, hogy a fejedelem uralkodásának első éveiben voltak tervei a városok fejlesztésével kapcsolatban, Vásárhely esete tükrözi talán a legjobban. Bethlen Gábor, aki uralkodásának első két évében több alkalommal anyagi és katonai támogatást kért és kapott a vásárhelyi lakosoktól, ennek a támogatásnak a viszonzására 1615. március 24-én, miközben a városba időzött, jóvá hagyja és megerősíti a csiszárok, lakatosok, nyergesek, szígyártók és pajzskészítők célszabályzatait. A következő év áprilisában a gyulafehérvári országgyűlésen eldőlt, hogy a fejedelem Vásárhelyt királyi várossá fogja nyilvánítani, és címert adományoz a településnek. Április 29-én Betlen Vásárhelyt a szabad királyi városok rangjára emeli, a város nevét Marosvásárhelyben állapítja meg. A városrégi címerét meghagyja, és megengedi, hogy a település védőművekkel vegye körül magát, saját pecsétet és zászlót használjon. Május 4-én Angyalusi János ítélőmester már ki is hirdeti a fejedelem határozatát. Egy későbbi rendelkezésében a fejedelem meghagyja, hogy a városban található nemesi telkek és kívánságok sértetetlenek maradjanak. Azonban a városban letelepedő nemesek a város törvényhatósága alá tartoznak és részt kell vegyenek a közteherviselésben a polgárokkal egyetemben. Sajnos Vásárhely esete inkább a kivétel, mint a szabály, nem követi egy országos méretű intézkedés. A korszerűtlen adózási viszonyok és polgárság fejlettségének alacsony mértéke Betlehemet rendkívül átgondolt gazdaságpolitikára kényszerítik. Betlehem él azzal a sajátos lehetőséggel, hogy amit a nem öröklődő fejedelmi hatalom kínált Erdélyben, vagyis az elődök birtokadományainak felülvizsgálatával. Ezt az eszközt már Báthori István is alkalmazta, aztán Rákóczi Zsigmond is ért ezzel a lehetőséggel. Majd Báthori Gábor országgyűlése is bevezetnek hasonló intézkedéseket, oly gyakorisággal, hogy mire Betlehem választására sor kerül, a rendek már megszokták a folyton ismétlődő felülvizsgálatokat. Sőt, maguk követelik az új fejedelemtől az elődei által tett birtokadományoknak a felülvizsgálatát. 1615-ben az országgyűlés ki is mondja, hogy felül kell vizsgálni az 1588-tól tett fejedelmi adományokat. Betlehem úgy járt el tehát a fiskális birtokok, vagyis fejedelmi birtokok és egyéb uradalmak visszaszerzésében, mint minden elődje, aki tehette. De elődjei rendszerint ezeket a birtokokat újra eladományozták, például az apja Betlehem Farkas is a visszavett uradalmak közül kapta Marosijét. Elődei birtokpolitikája arra irányult, birtokadományokkal emeljen a fejedelem mellé, lekötelezett, tehát intézkedéseit várhatóan támogató új elemeket. Betlen Gábor ezzel szemben a visszavett birtokokat megtartja a fiskusz kezén, vagy közvetlen családtagjainak juttatja őket. Jó részt az állami jövedelmek emelkedését éri el így módon. Ezen kívül Betlen gazdaságpolitikájában a korai merkantilizmus módszereit is alkalmazza. Erdélyben is pontosan ismerték azt a tanítást, hogy a gazdagság mértéke a pénz mennyisége, előteremtési módja pedig a kereskedés. Erdélyben a 16. század utolsó harmadától követték a merkantilista gyakorlatot a kereskedelem állami szabályozásával, ezen belül az értékes pénzek bentartásával, illetve a külkereskedelmet a pénzek nyerése céljából irányították. 1578 után jelent meg először a fejedelem kereskedelmi monopóliuma is, és attól az évtől kezdve ismétlődtek mind keményebben a jó pénz kiáramlását akadályozó országgyűlési határozatok. A kereskedelem állami szabályozása a 17. század elejére már elkerülhetetlen szükségességé vált. Betlen Gábor a kereskedelem, illetve a kereskedés érdekében a termelés szabályozására építi a gazdasági hatalmát. 1614 tavaszán megismétli a rendelkezést a szalmasmarha kiviteli talmáról, és erre a messzeföldön keresett árucikre kimondja a fejedelem monopóliumát. Ezután a kincstár a fejedelem külkereskedelmi kiváltságainak egy egész sorát lépteti életbe, illetve vonja vissza a piac igényeinek hullámzását figyelembe véve. Szalvasmarha mellett méviasz, az állati bőrök, a higany, a só, a vas és más bányászati termékek mentek külföldre Betlehem embereinek vagy az általa privilégiummal ellátott külföldi kereskedőknek a szekerei. Egyszer még az a gondolat is felmerült svéd ajánlatra, hogy a fejedelem a svéd kereskedőkkel szövetségben sajátítsa ki a modern ipar fejlődésében fontos rész európai piacát. E terv nem valósul meg ugyan, mégis jelzi, hogy milyen arányokba folyt az állami kiváltságok érvényesítésével zajló külkereskedelem. A fejedelmi megbízottak Velencébe szarvasmarhát, higanyt és méviaszt szállítottak elsősorban, Törökországba sót és ugyancsak higanyt, a román vajdosságokba pedig főleg vasat. Bentley gazdasági terveiben szerepet játszott a behozatal mértékének csökkentése is. Ennek érdekében növelni kellett az országban előállított termékek mennyiségét. Valószínűleg ez a törekvés és az ország adózó népességének növelése céljából Bethlen uralkodása alatt nagy számú külföldi mesterember telepítenek le Erdélybe. 1621-től a fejedelem ösztönzésére Alvincra, Nagyváradra, Szamosújvárra habán mesteremberek telepedtek le, akik alapbaptista vallásuk miatt kénytelenek morvaországi lakóhelyeiket elhagyni. Ugyancsak ebbe a törekvésbe tartozik a velencei üvegkészítők fogarasi letelepítése. Bethlen nagy gondot fordít az ország altalajkincseinek kiaknázására is. A bányászat fellendítése érdekében a felvidékről német bányászokat telepít az országba. A bányászatban elsősorban a só, vas, rész, higany és természetesen a nemes fém kiaknázására fektetik a hangsúlyt. Különösen fontos szerepe volt az arany bányászatának. Bethlen megtiltotta az arany exportját és jó minőségű értékálló pénzt veretett belőle, ezzel is növelve az ország és természetesen saját gazdagságát. A fejedelem jövedelmeinek nagysága gyakorlatilag megállapíthatatlan, mert az elszámolások vagy összeírások nemigen maradtak rólunk. Feltételezések szerint az 1620-as évek második felébe évente a rendszeres uralkodói jövedelmekből, ez alatt az adókat, vámokat, a 30-at vámot kell érteni, körülbelül 300 000 forint folyt be a kincstárba, és körülbelül ugyanakkora volt a haszna a fejedelmi monopóliumok rendszerében folytatott kereskedelemnek is. Ezen belül kizárólag az állami adó kivetése, illetve felhasználása függött a rendek döntésétől. Az 1620-as években adó címén körülbelül 60-80 ezer forint folyt be a kincstárba. Ez az évi kiadások mindössze 10%-a, és erről, csak erről intézkedhetett az országgyűlés. Bethlen tehát a központi hatalmat gyakorlatilag függetlenné tette, mert szabadon rendelkezett egyrészt a kereskedelemből befolyt összegekkel, másrészt hagyományosan a rendszeres jövedelmek nagyobb részével is. A fejedelem és jobbágy viszonyát Bethlen érintetlenül hagyta. Egész uralkodása alatt egyetlen mondatban foglalkozik ezzel az üggyel, 1624-ben, amikor törvénybe foglaltatja a régi szokásjogot, ami szerint az iskolák a jobbágyok fiait senki nem tarthatja vissza. Minden más esetben rendi kezdeményezésre tárgyalnak az országgyűlések a jobbágyokról, a földesurak korlátlan hatalmat élveznek fölöttük. Ez utóbbi tény arra utalt, hogy Erdélyben nem érzékelhetőek szociális feszültségek, társadalmi feszültségek ebben az időszakban.
Mi volt a célja a Bethlen Gábornak ezekkel az intézkedésekkel?
Bethlen Gábornak kétségtelenül a célja a fejedelmi hatalom megerősítése volt. A történészek között megoszlanak a vélemények arról, hogy a fejedelemség államformáját ebben az időszakban abszolutizmusnak tekintsék, vagy a rendi centralizmus sajátos formájában. Az Európa nyugati részén használt értelemben a fejedelem nem hozott létre abszolutizmust. A legfeltűnőbb e tekintetben az erdélyi állami adórendszer, amely az alattvalók anyagi erejét figyelemben kívül hagyva adóztatta őket. Ez élesen ellentmondott a nyugati abszolutizmusokkal. Az országgyűlés félreállítása, annak ellenére, hogy a fejedelem kormátlan hatalmának egyik jele, nem jelent automatikusan abszolutizmust. Egyszerűen azért nem, mert a rendi intézmények helyét, illetve a rendi intézmények mellé Bethlen nem szervezett ügykörök szerint elkülönített hivatalokat. A központi kormányzat 1541 óta kialakult szerkezetén semmit nem változtatott. A különböző hivatalok hatásköre épp úgy nem válik el, mint ahogy korábban is sokszor fették egymást. Ugyanígy a merkantilizmus elveinek alkalmazása nem feltételezi egyértelműen az uralkodó abszolút hatalmát, mert ennek a gazdaságpolitikának az elemei már uralkodása előtt is jelen vannak. A rendi centralizmust támogató álláspont szerint nem is volt szükség abszolutizmusra, mert a fejedelmi hatalom a 16. századból örökölt eszközökkel is képes volt betölteni a feladatát. De az országgyűlés félreállítása és az állami adók szerepének és súlyának csökkenése igen lényeges változást jelent az előbbi korokhoz képest. Azt a mélyreható átalakulást jelzik, hogy a központi hatalom a rendi támogatástól is, annak ellenőrzésétől is megszabadította magát. Ezért az alattvalóitól függetlenné vált fejedelem alakja nem szorítható be a rendek együttműködésére építő centralizmus fogalmába se. Bethlen állama inkább az elvátról keletre megfigyelhető abszolutizmusokról hasonlatos. Ezek létrejöttét egyrészt a közvetlen környezet példája, másrészt a külső fenyegetés hozta létre. A nyugati területek országait utánozva jöttek létre a gyors döntésekre képes államszervezetek. Ugyanakkor a külső fenyegetések miatt van szükség a könnyen működtethető államgépezetre. Bethlen ilyen keleti típusú abszolutizmus szervezett Erdélyben, rendkívül tudatosan cselekedve. És ez egyáltalán nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy Erdély két nagyhatalom szorításában helyezkedett el. Bethlen Gábor határozott és gyors intézkedéseivel képessé tette magát és államát, hogy a nemzetközi politikában aktívan részt vegyen. Amikor 1618-ban kitört a 30 éves háború, már bármilyen belső szempont mérlegelése nélkül dönthetett a részvétel mellett.
Hogyan támogatta Bethlen Gábor a művelődés fejlődését?
Bethlen Gábor uralkodása alatt rendkívül nagy figyelmet fordított a művelődés fejlődésére. A tanulással elsajátítható műveltséghez, ahogyan korábban is, most is az iskolák vezettek. A 17. század elején az előző időszakokhoz képest a legnagyobb változást az jelenti, hogy a jobbágyok aránya a tanulók között meg sokszorosodik. Erdélyben Bethlen Gábor által megerősített törvény biztosítja a jobbágyok tanulási lehetőségét. A papok mindenütt érvényes személyi szabadságát pedig 1629-ben a református egyháziak utódaira is érvényes nemességgel egészíti ki a fejedelem. Ezzel a társadalmi emelkedés nehezen járható, de ugyanakkor bárki számára elérhető útjává teszi a tanulást. Az elemi oktatás biztosító iskolahálózat viszonylagos sűrűsége jó kiinduló pontot jelentett a társadalmi felemelkedéshez. Mert nem egyenletes elosztásba ugyan, de Erdély minden területén vannak iskolák. Természetesen a szászoknál volt a legsűrűbb az iskolahálózat, velük a székelyek álltak szoros versenybe, például Maros-széken 40 iskoláról maradt adat a 17. század első felébe. Ugyanakkor a vármegyékben sem elhanyagolható az iskoláknak a száma, és ez a szám a fejedelem uralkodása alatt csak tovább növekedett. Az iskolai szervezet fejlődéséhez hozzájárult a 17. század első felében a főiskola csatlakozása a hazai képzéshez. A főiskola alapítása egy olyan pillanatban történik, amikor az egész történelmi Magyarország területén nem volt felsőfokú tanintézet. Bethlen 1622-ben mondatja ki az országgyűléssel a közönséges akadémia felállítását. Igetű szükség van rá, mert a tudós emberek hazánknak fő dolgaiban hasznosan szolgálhatnak, mondta a fejedelem, de soraik az utóbbi idők zűrzavaraiban végzetesen megfogyatkoztak. Akadémiát hoznak létre, mert elpusztul az ország, ha a nevelésre gondviselés nem részen. Az állam irányításában nélkülözhetetlen értelmiségieket fogják képezni az új felsőfokú tanintézetben. Először Kolozsváron jelölik ki a helyét, az elpusztult Báthori Egyetem telkén, aztán mégis a fejedelmi székvárosba kerül. 1629-ben még nem készült el tökéletesen az akadémia épülete, de működése már megkezdődött. A fejedelem óriási adományokkal és ösztöndíjakkal alapozza meg anyagi létét, végrendeletében több falu és város jövedelmét hagyja az iskolára. Az erdélyi művelődés történetében jelentős szerepet játszik tehát a gyulafehérvári főiskola, mert a tanulók hosszú sorának adta meg a szellemi és a társadalmi emelkedés lehetőségét. A közönséges akadémia teológiai, filozófiai és jogi tanszékekkel indul, de Bethlen tulajdonképpen rendes egyetemnek szánta. Utódaira vált volna a feladat, hogy az orvostudományi katedra szervezésével és az itteni doktori fokozatok nemzetközi elfogadtatásával valódi universitás rangját szerezze meg neki. Erre sajnos azonban már nem kerül sor. Bethlen uralkodása alatt fellendül a külföldi egyetemek látogatása is, a peregrináció. Erdélyben a központi hatalom igen határozott támogatása áll a külföldre látogatók mögött a 16. század első felében. Bethlen Gábor fejedelem intézkedéseivel részben maga segített sokat az egyetemi képzettség eléréséhez, részben pedig diplomáciájával támogatta őket. A távoli egyetemek rangos professzoraival tartott fent közvetlen vagy közvetett kapcsolatokat, és ez segítette a fejedelemségből odaérkezőket. Mellette Erdély előkelői, valamint a városok ugyancsak szorgalmazzák a diákok peregrinációját. A külföldi diákok körülbelül fele a szászok közül kerül ki, ami nem meglepő, hiszen ők rendelkeztek a legfejlettebb iskolahálózattal. Az egyetem járás irányát tekintve a századforduló után, tehát a 17. század elején változás következik be. A katolikus egyetemek, így elsősorban az itáliaiak, kiesnek az erdélyek útvonalából, egyedül Pádova a kivétel, ahol a legismertebb orvostudományi képzés folyik. A németországi egyetemek egy ideig megtartják a vonzerejüket. Nyilvánvalóan a szászoknak köszönhető mindez, hiszen arányuk magas az egyetemjárók körében. De az 1620-as években egy újabb változás figyelhető meg. Ettől az időszaktól kezdve mind többen mennek Anglia és Hollandia egyetemeire. Így lesz Erdély a művelődésben haszonélvezője a 30 éves háborúnak, hiszen ebben a háborúban ugye a németországi egyetemek pusztulnak el. A fejedelemségekből érkező diákok pedig éppen akkor jutnak el Angliába és Hollandiába, amikor ez a két ország a legélénkebb szellemi pezsgés és idejét éli. Az egyetemjárók nagy többsége a hazatérést választja, annak ellenére, hogy nem kevesen közülük komoly meghívásokat elhárítva jönnek vissza. A külföldi peregrináció természetesen az értelmiségi réteg számának növekedését eredményezi. Természettudományos képzettségű tudós az erdélyiek között a 16. század elején azonban ritkaság, a külföldön egyetemet végzett személyek közül csak körülbelül 10% lett itthon orvos, tisztviselő vagy nyomdász. Túlnyomó többségük teológiát végez, majd tanárként és lelkészként tevékenykedik. Elsősorban a prédikátorok többsége végzett egyetemet. Az erdélyi értelmiségiek rétegén belül a külföldi tanárok a legtekintélyesebbek, ők Bethlen Gábor meghívására érkeznek. Ilyen például Martin Opitz, Johannes Alsted, Johannes Bisterfeld és Ludwig Piscator. Mellettük Keresztúri Pál és Tolnai Dali János képviseli a hazaiakat. Ezzel párhuzamosan létrejött Bethlen körül egy egyházi értelmiségiekből álló tevékeny csoport, amelynek tagjai Alvinci Péter, Pataki Füsös János, Prágai András, Milotai Nyilás István, őket a fejedelem a református egyházi hierarchia csúcsára helyezi. Bethlen uralkodása alatt emelkedik a nyomtatványok mennyisége is. A könyvek számának növekedése mögött részben a gyulafehérvári fejedelmi nyomda áll, mely Bethlen Gábor általi megalapítása után az 1630-as években ér el jelentős eredményeket. A kiadott könyvek jelentős része anyanyelvű és még mindig vallási jellegű. Ez nem meglepő, hiszen a kor szellemi érdeklődésének a középpontjában még mindig a vallás áll. A tudomány is ennek összefüggésében jelentkezik. Az 1640-es évekig Erdélyben is a konzervatív vallásosság uralkodik. Filozófiai támasza mind a katolikusoknál, mind a protestánsoknál egyaránt az arisztotelizmus. A katolicizmus királyságbeli megújulásához a fejedelemségből odavándorolt neofiták, mint például Pázmány Péter és Veres Marti Mihály járulnak hozzá. Erdélyben Bethlen Gábor toleranciája engedi meg a katolikus reform kibontakozását, ő hívja vissza számüzetésből Vásárhelyi Gergelyt, és anyagilag segíti Káldi György biblia fordítását. A fejedelmi hatalom azonban természetesen elsősorban a reformátusokat támogatja, akiknél ez időben válik legfőbb tekintélye Calvin. Ebben fontos szerepe volt Szent Simolnár Albertnek, aki 1624-ben kiadta Bethlen megbízásából Calvin institúciójának magyar fordítását. Egy szóval Bethlen Gábor uralkodása alatt megteremtődik az az alap, amely Erdély művelődésének felvilágzását eredményezi az 1630-1650-es években.
Szép lassan elértünk a fejedelmekkora Erdélyben utolsó perceihez, melyeket a végső következtetéseknek szentelünk.
Ebben a műsorban tehát Bethlen Gábor uralkodásának elsősorban belpolitikai vetületeit követtük végig. Megnéztük, hogy hogyan alakult a fejedelem és a rendeknek a viszonya, hogyan állította félre tulajdonképpen Bethlen Gábor a rendeket, és építette ki saját személyes hatalmát. Ezen kívül beszéltünk a gazdasági intézkedéseiről, amelyekkel hozzájárult Erdély gazdaságának a fejlődéséhez, de ugyanakkor saját személyes hatalmát is növelte. Végül pedig szót ejtettünk a művelődés fejlődéséről ebben az időszakban, amelynek az egyik csúcspontja természetesen a Gyulafehérvári Akadémiának az alapítása volt. A következő műsorunkban Erdély és Bethlen Gábor külpolitikáját fogjuk nyomon követni. Megnézzük, hogy miért és milyen célból csatlakozik Bethlen Gábor a kor nagy európai konfliktusához, a 30 éves háborúhoz, illetve szót ejtünk majd az épített örökség fejlődéséről is Bethlen Gábor uralkodása alatt.
Történész úr, köszönjük a beszélgetést, a válaszait, és azt, hogy ma is a vendégünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és elköszönök a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóidtól a viszonthallásra.
Kedves hallgatók, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök a Fejedelmek Kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.